Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban nehéz üzenetek kommunikációjával foglalkozunk, sőt, a mai beszélgetésben, mai adásban talán azt is mondhatom, hogy nehéz témák és nehéz helyzetek megoldásával is foglalkozunk, méghozzá egy picit színházi szempontból, színháza szemmel. A vendégem ugyanis Balázs Zoltán, Jászai Mari díjas színész, rendező, a Maladipe Színház alapítója és vezetője. Szervusz!
Szia!
Azt gondolom, hogy ennek a színháznak, a Maladipének, hát ha lehet ilyet mondani, hogy missziója, de hát miért ne lehetne, hiszen ti is többször összefoglaltátok azt, hogy miért létezik, vagy miért jött létre ez a színházi társaság, társulat, akkor azt lehet mondani, hát tényképpen ilyen nehéz témáknak a megértetésére, érzékenyítésére jött létre, lehet ilyet mondani, vagy leegyszerűsíteni erre?
Nem.
Igen, számítottam rá, és nem bánom, hogy nem.
Egyszerű volt a kaland kezdete. Felkért engem egy szerb producer, hogy romákkal és nem romákkal, azaz cigányokkal és nem cigány művészekkel rendezzek egy európai szintű, vagy legalábbis a színház minőségét magasra kvalifikáló előadást, ami hát egy különleges szerző, Ionesco, Jacques vagy Obehódolás című művét jelentette, amiről tudni kell, hogy megbukott az egész világon. Szóval úgy kezdtünk
hát
el tárgyalni.
Abszurd szerzőről van szó, úgyhogy kockázatos.
Így van. De annyira lehetetlen volt a vállalkozás, ráadásul a Róma parlamentben mutattuk be mindenféle rózsaszín falak és extra, hát szürreális dekoráció közepette, hogy Gombár Judittal, aki akkor még élt és hosszan dolgoztunk együtt 10 évig, díszletjelmeztervező alkotótársam volt, megegyeztünk, hogy ez kihagyhatatlan, úgyhogy belevágunk. És akkor a siker lett az előadás, mert kiderült, hogy Ionesco bár abszurd gondolkodású szerző, az általa a darab a mű végén megfogalmazott macskanyelv, ami a három orrú mennyasszony és a Zsák nevű főszereplő között egy ilyen titkos kódolt sajátos intim nyelvnek volt a sajátos szótára, ez kiderült, hogy mindenki számára érthető, és egyáltalán nem absztrakt és abszurd, hanem nagyon is hétköznapi, érthető és személyes. És hát olyan sokan jöttek, és ilyen gyakorlatilag népvándorlás lett az előadás körül, hogy megírta a következő és az utána következő előadásokra való igényt, és mi megpróbáltuk teljesíteni ezt a szándékot. Magyarul a találkozás élménye, öröme fogta egybe és tartotta karban az akkori egy együttest, és hát így lett a színház neve Maladipe, ami találkozásokat jelent, és hát ehhez hűen próbáltunk mi aztán a későbbiek során építkezni. A nehéz témák és tartalmak, hiszen ez volt a kérdésed, meg belőlem fakadnak. Egyszerűen a túl azon, hogy játékos fickó vagyok, remélem, és nagyon nyitott és kreatív és asszociációs képességeimet is mozgásba hozom, nagyon sok mindenen mentem át az életem során, és valahogy olyan érzékeny lettem különböző a szabadság témakörében megnyilvánuló fogalmakra, amelyeket a szerzők is preferálnak.
Oké, valóban akkor nem volt ez az én leegyszerűsítő, vagy dióhéjben megfogalmazott felütésem teljesen találó, de most már azért képbe helyeztél bennünket ezzel kapcsolatban. A romák és nem romák közös fellépése, mint egy mesterséges keret, hiszen ez volt a feladat, ha jól értem, azért az indikálja már önmagában, hogy ez valami olyan rendhagyó, nem szokásos dolog, ami hát kihívás és megugrandó feladat.
Így van, abszolút. De hát álltuk a sarat, meg nagyon klassz energiák szabadultak fel, tehát eufórikus élmény volt mindenki számára, a szőkéknek, a feketéknek, a fiataloknak, az időseknek, meg hát a közönségnek is, akik nem folkról alapú színházat láttak, hanem, hát ahogy említettem is, a minőségre, az önkifejezés magas színvonalára törekvő, sokféle stílusból, műfajból merítkező összművészeti produktumot. Ez is a személyemből fakad. Én magam nagyon sokféle műfajjal barátkoztam már addig is, utána aztán végképp, tehát a cirkuszművészetével, a nonverbális táncművészettel, vagy a gesztusokból megfogalmazódó ilyen-olyan produktumokkal, illetve hát a zene, a mozgás, a beszéd nagyon különleges egységet alkotott az én gondolkodásomban is, alkotta a színházi elképzeléseimben is.
De akkor, ha jól értem, és akkor ez egy fontos állítás, hogy ugye nem kötött kötöttetek kompromisszumot annak érdekében, hogy ez most egy ilyen roma, nem roma közös produkció legyen, hanem ez egy adottság volt, hogy ezzel a csapattal vágunk neki, de maga a produktum az nem erre a horizontra helyezte magát, hanem arra, hogy ez egy összművészeti magas minőségű egyszeri produkció legyen, amit aztán több követett?
Nem úgy terveztük, hogy egyszer mutatjuk be, tehát nem egy ilyen helyérzéstelenítéssel bíró kis színházi esemény lett belőle, hanem a tervetnek megfelelően nagyon sokszor játszottuk rá, ráadásul nem csak Magyarországon, hanem például Szarajevóban is a téli fesztiválon, de a soros stúdiónapokon akkor még létezett ilyen, tehát hogy nagyon hamar a figyelem középpontjába került a mi megnyilvánulásunk, színházi, renitens, szabálytalan fogalmazásmódunk, és hát mind az ítészek, mind a civil közönség számára követendő példát vagy együttest jelentettünk, akiknek a megnyilvánulásait, a későbbiekben a Bolondok iskoláját, ami már nem csak cigány és magyar, de latin nyelven is játszódott, meg a Teomachiát, amiben visszafelé beszélt a főszereplő Béres Ilona Kronoszként, a gyermekét felfalú istenként, szóval, hogy én nagyon sok olyan impulzussal gazdagítottam a leírt szöveget, ami egy másik dimenziót, egy másik láthatatlan univerzumot nyitott meg a mindenkori nézők számára, és ettől, ahogy akkor fogalmaztak rólunk, normabontók lettünk, színházi normabontók, formabontók, normabontók, tehát, hogy kötelezett is egy idő után a megújulás iránti kedv, ambíció, és hát olyan műfajokat próbáltunk vegyíteni, például a Jean Genet Négerek című művéből inspirálódott előadásunkban, ahol az opera és a színház egy nagyon speciális és találkozását hoztuk létre, ugyanis a fehér udvar tagjai cigányok játszották, a feketéket pedig a fehér bőrű színészek, a magyar színészek, és hát igazából mindannyiuknak az operaénekesek kölcsönöztek hangot, hangmaszkot. Magyarul egy élő playback játék zajlott, ami borzalmasan bonyolult, tehát aki valaha kipróbált ilyet, elég, ha csak karaokéra gondolnak, de hát ennek aztán egy sokkal tupírozottabb változata. Nagyon pontosan kell a levegőt venni, a megszólalónak és az imitálónak is, illetve hát az egészet egy olyan kaleidoszkópszerű játékformába helyeztük, ami a nézők számára is már ott a beavatottság élményét adta, tehát nem ketchup-el öntöttük le, hogy interakciót képviseljünk, hanem a gondolat, a szellem és a játék egy olyan ötvözete ragadta magával a néző képzeletét, ami észrevétlenül hát alakította a közös ügyet, játékot.
Szeretnélek és foglak is kérdezni erről a közönség bevonásáról, reakció kiváltásra, ez egy nagyon jellegzetessége vagy specialitása a műfajotoknak, de egy pillanatig még a keresztutak projektről, nem is tudom, minek kell hívni.
Programprojekt, igen.
Programotokról kérdeznélek, mert azokban a műfajban, vagy ebben a programcsoportban láttam olyan témaköröket, amely kifejezetten a podcast témájához kapcsolódóan is hát nehéz ügyeknek a behozása, vagy életszerűvé tétele. Úgyhogy picit arra kérek, hogy mesélj erről a keresztutakról, hogy mik tartoznak ebbe bele, miért éreztétek úgy, hogy ez fontos, és hogyan lehet nehéz témákat behozni így a színházba.
Könnyedén, ahogy te
nehéz,
is csinálod.
Nehéz, műfajokat könnyedén.
Igen, legalábbis természetesen magától értetődően, organikus attitűddel. Szóval minket mindig érdekelt az, hogy mit gondol a világ önmagáról, vagy rólunk mi másokról, tehát valahogy az a fajta kíváncsiság, elementáris belső késztetésből fakadó érdeklődés, ami a színház csinálást magát szervezi, az hát túlnyúlt, túlért, túlnőtt rajtunk, és megpróbáltuk nem csak színházi események kapcsán, hanem beszélgetések, egyéb találkozási lehetőségek kapcsán is megvitatni a minket foglalkoztató, vagy a környezetünket foglalkoztató témákat. És hát ezekbe természetesen társadalmi, politikai, vallási, művészeti kérdések is beleférnek, és igyekeztünk olyan értékembereket megszólítani, akik a saját szakmájukban, hivatásukban hát jól vannak kvalifikálva, és ugyanolyan érzékenyen a kérdező ember típusát képviselik, hangkis elemértől kölcsönvéve ezt a fogalmat, és az érdeklődésük újabb és újabb válasz lehetőségeket generál. Tehát a keresztutak a nevében is ugye azt a lehetőséget hordozza, hogy keresztezzük egymást útjait, és hát a metsző pontok, vagy a metszés pontok találkozási lehetőséget biztosítva számunkra egy másfajta attitűdöt ajánl nekünk a találkozás utáni időszakra. Magyarul reméljük, hogy nem ugyanúgy távozunk, mint ahogy érkeztünk.
Mondjunk példát arra, hogy ezt jobban el tudják helyezni a hallgatók. Egy pár emblematikus ilyen programpont van azért az életetekben. Mik ezek?
Hát elsősorban attól, hogy nemzetközivé nőttük ki magunkat, ugye mi nagyon sokféle kultúrában kell, hogy helytálljunk. Tehát olyan színházi vagy egyéb kultúrák képviseletét kell, hogy ellássuk, és nem csak magyar művészként, hanem egyetemes művészként, amiben hát a lényegre való törés vagy törekvés az nagyon sokat dob a kommunikáció hatékonyságán. Tehát a fölöslegektől mentes, vagy a túlcifrázott, vagy a hamis képmutató megnyilvánulásoktól mentes, hát direkt párbeszédeket szeretik az emberek, már csak azért is, mert ezek az idők, időszakok, időintervallumok sűrítik az idő, tér és megnyilvánulás egységét, ami azt jelenti, hogy nekünk nagyon érzékenyen kell az ottani, ott őket foglalkoztató vagy befolyásoló témákra is reagálni. Tehát Iránban egészen másképp beszél a nők helyzetéről egy művész, vagy egy olyan szerepalakot képviselő színésznő a beszélgetésen, az előadást követő beszélgetésen, mint mondjuk beszél Hollandiában. Szóval nagyon különböző aspektusokat és előjeleket kell, hogy figyelembe vegyünk.
De és adaptáljátok a szerint, hogy most Afrikába adjátok elő, hiszen ott is jártatok, vagy Iránba, vagy Hollandiába? Adaptálódik a produkció?
Hogyne, hát ez a fajta flexibilitás, mobilitás, alkalmazkodási képesség, ez sajátja az együttesnek, nyilván ezt fejleszteni is, kondicionálni is kell, meg szükséges. Azon kívül pedig hát Afrikán belül sem mindegy, hogy a Szahara kellős közepén adod elő, homokviharban, vagy mondjuk az Algíri Nemzeti Színházban.
Szóval... Hát Afrika nagy nyilván.
Igen, nagy.
Oké, de azok a problémakörök, amikhez nyúltok. Értem, ez például egy nagyon jó példa volt, nők helyzete, mindenhol valamit gondolnak róla, van, ahol nagyobb probléma, mondjuk egyenlőtlenség, elnyomás kérdésében van, ahol erre nagyobb az érzékenység, de hát amennyire láttam, van ilyen nemzetiségek közötti vitának a feldolgozása, akár határok átjárása, átnemjárása, tehát hogy ezek a így szoktuk, globális világ problémák azért, vagy az, hogy egy problémát globálissá tudjál tenni, ahhoz nagyon sokat kell dolgozni, ahhoz is feltételezem, hogy az az adott helyen megszólaljon. Egy utazó előadásról beszélünk.
Ez így van. A színpadon is, magában a színpadi esemény idejében, terében, és az őt követő, vagy az ezt követő időszakban is nagyon meggyőző tud lenni az adott médium, hogyha hiteles. Tehát ő maga motivált, hogy erről a témáról beszéljen, és nem csak egy kényszer, vagy egy vállalt feladat, vagy egy szükségszerűség, amit programként mi meghirdetünk, hanem azt érzi a közönség, hogy a művészt, a mi művészeinket ugyanúgy érdekli, ahogy őket is érdekli. Tehát ez például egy nagyon fontos kapocs, ami kommunikációs profilunkban az adott közönség tagjaival, mert nem szeretnénk azt a benyomást kelteni, hogy mi kipipáljuk pályázati pénzekért, vagy mert így illik, vagy ez divatos ma ilyen érzékenyítési projektek kapcsán, hogy mi a romák helyzete, vagy a különböző hierarchikus berendezésekben a mindennapjaikat túlélni kényszerű társadalmi problémákat személyesen átélő egyének sorsát mi vizsgáljuk, ha csak minket magunkat nem érdekel. És mi arra törekszünk, hogy a darabokban is, amiket választunk, tehát a művek által, meg a művekben fölsejlő, vagy részben megmutatkozó, de nem direkt üzenetek formájában megnyilvánuló témákat, fogalmakat, mi elég komplexen próbáljuk a nézőkkel megvitatni. És itt a vitán van a hangsúly, ugyanis nem állítjuk, hogy így vagy úgy kell elfogadni, vagy ez az igazság az egyetlen, amit mi képviselünk, hanem azt próbáljuk valahogy a párbeszéd részévé tenni, hogy sokféle igazság ütközhet, és ennek a kikristályosodása, ez nem 5 perces feladat, hanem ez majd valószínű a mi beszélgetésünk utáni történés.
Tehát ha mindig követi, vagy nem tudom, szabályszerűen egyfajta közönség találkozó, lehet, hogy ez a szó nem fog neked annyira tetszeni, tehát hogy előadjátok a művet, produkciót, és utána van egy megvitatási rész, hogy ezt ki hogy látta, vagy ki hogy éli meg, és erre a színészek ott helyben.
Igen, nálunk ez természetes, tehát ez része a színházi eseménynek, azon kívül van beavató is, ezt sem nagyon szerettem, valóban igazad van, mert ezek elhasznált fogalmak, jól kell őket pozícionálni, hogy újra értékükön lehessen beszélni róluk, de azt gondolom, hogy ez nem csak egyszeri alkalmat kell, hogy biztosítson, hanem egy folyamatot kell, hogy képviseljen. Tehát például például mi Magyarországon először nyitottuk meg a teljes próbaidőszakot a nézők számára, az Übü Király próba folyamatára gondolok, amit az olvasó próbától a bemutatóig, és utána az előadások alkalmával is 45-50 néző, mert akkor a befogadóhelyünk volt csak a Maladipe bázison, végig kísérték, végig élték a színészekkel. Sokan féltettek minket, főleg a színészeket, hogy a renoméjukat fogják elveszíteni, hiszen hát azt látják, hogy nem annyira tehetségesek, vagy csetlenek, botlanak, vagy épp most nem kapta el azt a pillanatot, de ettől lett nagyon értékes a színész munkája, mert észrevették, hogy milyen nehéz létrehozni egy értékes, tündöklő, brilliáns másodpercet, és milyen könnyű elveszíteni, és mennyi minden kell ahhoz, technikai, művészi, emberi, stb. Aspektus, meg impulzus, hogy újra rátaláljon, azaz újra teremtse, és ne ismét mételje az adott pillanat szépségét.
Ez egy törzs közönség, akkor feltételezem, aki ilyenkor mondjuk, mire gondolok, fotballmeccsnél és vagy csapatoknak is van egy pár ember, aki kimegy és megnéz az edzést, mert annyira szereti őket. Ezt is úgy képzelem, hogy van egy olyan rajongótábor, aki mondjuk hát nem jó, hogy veszi a fáradtságot, mert hiszen neki nyilván nem fáradtság, de beleteszi az energiát, hogy a megszületésnek a teljes folyamatát végig szurkolja veletek, vagy valahogy így képzelem.
Igen, bizalmat szavazunk egymásnak, és részesei leszünk egy felnövési folyamatnak. Igazából egy evolúciós folyamatról beszélünk, beavatottak lesznek egy olyan, amúgy a művészek, lehet, hogy te is tapasztaltad, vagy a hallgatók, hogy szeretnek misztikusan beszélni a színház művészetről, vagy bármilyen művészetről, mert ez nem átadható szavakkal, hanem inkább csak megérezhető, vagy átélhető, szóval intuitív területe az emberi életnek. Én meg azt gondolom, hogy nagyon pontosan leírható szakmai kritériumok által, és nagyon jót tesz, hogyha beszélünk róla. Nem csak mi így egymás között, hanem művészek, vagy alkotók is egymás között, illetve a nézők és az alkotók, befogadó és alkotók. Mert a beszélgetés kapcsán tisztul a kép, és elkezdenek bizonyos fogalmak másfajta értelmet kapni. Kiderül, hogy nem ugyanazt gondoltuk erről vagy arról a témáról, vagy nem ugyanezt gondoltuk erről vagy arról a megnyilvánulásról. És azáltal, hogy szavakba öntjük a gondolatainkat, az érzéseinket, arra kényszerülünk, hogy egyre tisztában, egyre pallérozottabban tudjuk megfogalmazni a bennünk zajló mindenféle történéseket. Erre nem mindenki alkalmas, vagy nem tudja, hogy alkalmas, és ezt meg kell nyitni, fel kell építeni. Tehát én mondjuk társulatvezetőként nagyon sok figyelmet fordítottam és fordítok arra, hogy a színészek egyre magabiztosabbak legyenek, nem csak az intuitív ösztönös megnyilvánulások, hanem a tudatos, szakmai szempontból és akár verbális igényeket is kielégítő reakcióik kapcsán.
Pont picit megelőzted a kérdést, ami nem feltétlenül probléma, csak én voltam talán lassú, de valami pont olyasmi érdekelne, hogy hogy egy követ fújtok-e mindig a színészekkel egy-egy ilyen megosztó témában, hiszen ugye azt mondod, hogy, vagy erről beszélgettünk, hogy feldolgoztok mindenféle nehéz ügyet, amit közönség elé tártok, sőt, hát most nagyon plasztikusan bemutattad, hogy a próba folyamat is sok esetben, vagy van rá példa, hogy végignézhető, de hát a megosztó téma attól megosztó, hogy mindenkinek picit más, hogy van a fejében az a dolog, és ha közösen alkottok, akkor azért a fő üzenetnek csak valahogy egy irányba kell mutatni. Tehát nem lehet kikacsintani, vagy kiszólni, hogy egyébként én ezt idézőjelbe értem.
Igen, nincs kiírva a mi színházunk bejárata fölé, hogy ki nem úgy gondolod, mint mi, ide ne lépj be. Szóval, hogy igazából az a jó, hogy sokféleképpen látjuk a világot, vagy ugyanazt a problémát, vagy lehetőséget. Azt gondolom, hogy a folyamat maga, és az lehet kis, vagy hosszú, vagy rövid, vagy nagy távú, igazából lehetőséget ad arra, hogy mi egyeztessük az óráinkat, a gondolatainkat, és ez a legszebb az egészben, mert ez nem egyik pillanatról a másikra történik, hanem ez nagyon sokféle szándék, meg kíváncsi, érdeklődő, igényel rendelkező személynek az összhatását képviselő folyamat. És én ebben vagyok érdekelt, nem vagyok türelmetlen, remélem. Azt gondolom, hogy az élet az sok lehetőséget ad arra, hogy mi újra teremtsük magunkat, meg a kapcsolatainkat újra gondoljuk, de a színháznak szervező ereje van, és ezt tudomásul kell venni, hogy nem lehet siettetni, viszont nem lehet lemaradni. Tehát, hogy nagyon jól kell időzíteni a mindenféle gondolatcserét, vagy szándékok tisztázására alkalmas időszakokat. Ráadásul figyelembe kell venni, hogy milyen kulturális háttérrel, milyen gyermekkorral, milyen jelenlegi élethelyzettel rendelkezik az illető, aki véleményt nyilvánít egy adott témakör kapcsán. Tehát, hogy ezek is folyamatosan alakítják a mi párbeszédeinket, és ami a legszebb, hogy ezeket a tartalmakat, ezeket a felismeréseket mi vissza tudjuk fordítani az előadás szövetébe. Tehát az az előadás, amit legközelebb megnéz az illető, aki véleményét megfogalmazva ennek vagy annak a műnek a kapcsán elmondta, gyakorlatilag egészen másfajta előadást fog látni, hiszen a színészek már érzékenyek arra, hogy itt bizony egy plusz hangsúly igénye jelentkezett, és erre érdemes odafigyelni X szerep alakot képviselő színész nevében is.
Ez a Krízisek és pofonok, Balázs Zoltán Jászai Díjas színész rendezővel ülünk itt, és hamarosan jövünk, visszafolytatjuk a beszélgetést.